Mi dialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. A Médialógusok 9. részében megismerhetjük, milyen is a rendezvény szervezésnek a világa, hol van a szükség kommunikációs média szakemberekre, hogyan alapíthatunk akár egy rendezvény szervező céget, valamint részletesen végigmegyünk azon, hogy milyen lépései vannak a rendezvény szervezésének, és mindegyik lépcsőfokon hol van szükség médiásokra. Ehhez nekünk segítséget nyújt Csifári Máté, a Vim Group egyik alapítója, aki ezeken kívül még olyan dolgokról is mesél, hogy vajon egy brandet külföldön, vagy itthon érdemes felépíteni, milyen a cég technikája, valamint milyen előadókkal dolgoznak együtt. Az interjú egy hordozható külső Zoom mikrofonnal készült. Szia Máté!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Hogyan is alakult ez a cég, és milyen cégről beszélünk?
Rendben, én picit régebbre mennék vissza, hogyha megengeded. Közgazdászként végeztem a BGF Külkerren, akkor még BGF volt, majd utána a Corvinus Mester képzésén közgazdászként folytattam. Na most, amiket konkrétan tanultam, abból annyira sok minden nem hasznosítok most. A beszélgetés későbbi részében erre még majd visszatérnék, hogy ez milyen előny, hogy én ide jártam, és hogy mennyire nem alapkövetelménye mégse annak, hogy valaki olyasmit csináljon, amit mi csinálunk. 2013-ban különböző korábbi projektjeik után alapítottuk meg a Vim Groupot, ami akkoriban még csak egy márkából állt, a World Designból, ez a legismertebb márkánk. Elkezdtünk kisebb bulikat szervezni. Már akkor nem bulinak szerettük őket szólítani, mert bulit azt mindenki tud szervezni, mert akkor rendezvényeket szerveztünk, erre büszkék voltunk. Van különbség a kettő között szerintem, és erre is majd kitérnék kicsit később. És a következő években mindig sikerült megdupláznunk a szervezett rendezvények számát. Egyre több márkánk lett, és most már mondhatjuk, hogy az ország 25-30 városában saját csapattal, és majdnem heti rendszerességű rendezvényekkel vagyunk jelen. Különböző márkáink jelen vannak ezekben a városokban, és a fővárosban is a legnagyobb rendezvényekhez legtöbb esetben van közünk, úgyhogy ez a fő vonalunk a rendezvényszervezés, ami 2013-ban indult. Majd rájöttünk arra, hogy amit a saját márkáink kapcsán csinálunk, tehát építgetjük őket, erre is tök büszkék vagyunk, hogy a saját márkákkal dolgozunk. Ezt a tudást, ezt elkezdtük mozgósítani egyéb partnereinknek, és így ügynökségi tevékenységbe is belekezdtünk. Dolgozunk együtt a Bombával, ami most egy ismert márka, egy energiaital, de teljesen különböző területekről is, és vannak olyan partnereink, akiknek a kommunikációját csináljuk, és amiről még talán ismernek minket, a Rádió 1 gyern minden este, a zenei műsor, az a World is My Radio Show, ahol a legtrendibb és legmodernebb zenékkel, DJ-kkel a teljes arculatot és ugye az egésznek a koncepciójának a kialakításában részt vettünk, hogy ennek vagyunk még névadói. Nagyjából ezek most a fő tevékenységeink, aztán órákat tudnék mesélni arról, hogy ez részleteiben hogy néz ki, de hát majd belemegyünk abba a részébe, ami esetleg téged vagy titeket jobban érdekel.
Ugye te vagy az egyik alapító. Így honnan jött eleve az ötlet, hogy te most megalapítod ezt a céget?
Én korábban dolgoztam a saját egyetememen egy diákszervezetben, amivel előadásokat szerveztünk az egyetemre. Szóval így a szervezkedés mindig is közel állt hozzám. 2013-ban Somodi Bertold, aki a társam és nagyon jó barátom azóta is, ő leült velem, és ő már akkor is érintett volt a rendezvényszervezés világában. Ő egy korábbi márkáját akkor hagyta abba, és akkor közösen elindultunk ezen az úton. Ő dobta föl a nevet is, amúgy ő hozta, World is Mine, iszonyatosan jó feelingeket sugároz ez a név. Mi akkor korábban éreztük ezt többször, hogy milyen a világ, azt csinálunk valamit, akarunk, és erre az élménycentrikus, ilyen élményvadász mentalitásra kezdtük el alapozni az egész céget, és olyan fiatalokkal szeretünk együtt dolgozni, akiket mi élményvadászoknak nevezünk, akik keresik azt az érzést, amikor az van bennük, hogy ők bármit meg tudnak valósítani, amit csak akarnak. És ehhez szeretnénk mi táptalajt adni továbbra is nekik, hogyha a kollégáink oldaláról nézzük, és a vendégeknek pedig szeretnénk ezt az érzést minél többször megadni, azokat az estéket, azokat a programokat, amikor ők úgy térnek haza, hogy aztán itt most minden valóra jött, amit ők hétköznap a suliban, vagy bárhol, melóban, bármikor vágytak, meg terveztek. Úgyhogy az ötletről ennyit, az elején ezt valamilyen szinte hobbiként kezdtük, nem tudtuk, hogy ez meddig fog tartani, meg vajon mennyire fog ez tényleg egy, nem is egy főállássá, de hogy egy ilyen komplex szintre összeállni, amiben most vagyunk. De így az évek alatt mindig sikerült egy-kettőt előrelépnünk, és most azt mondhatjuk már, hogy abban, amit csinálunk, azokon a részterületeken piacvezetők vagyunk sok helyen, és ezt most, hogy mondjam, ezt most már nagyon komolyan veszük, és most már érezzük a felelősséget is, ami akár a kollégáink irányába a kezünkben van ugye a koronavírus kapcsán, itt elég sok, hát nem is mondom, hogy nehéz döntéseket kellett meghozni, mert annyira nem döntöttünk nehezeket, de azt mondom, hogy úgy voltak nehezek ezek a döntések, hogy itt nem a jó dolgokról döntöttünk, nem arról döntöttünk, hogy most 8 vagy 10 ezer fős rendezvényt szervezzünk, hanem arról döntöttünk, hogy akkor olyan, hogy fogjuk még a következő pár hónapot is úgy lemenedzselni, hogy nem lehet rendezvényt szervezni, szóval ez egy nehezebb időszak volt, de még így is túlnyomó többségben vannak azok a nagyon szép időszakok, ami miatt nagyon-nagyon szuper, hogy ezt elkezdtük, és nagyon örülünk, és nagyon-nagyon jó útnak tartjuk, hogy mi erre ráléptünk annól 2013-ban.
Akkor koronavírus alatt is végig dolgoztatok?
Igen, alap koncepciónk az volt, hogy amíg anyagilag bírja a cég, addig nem szeretnénk elbocsátani senkit. Ebben a koncepcióban azt próbáltuk meg végig kitalálni, hogy tudnánk munkát adni a kollégáknak, szóval hogy tudunk valamilyen fajta értéket teremteni az ő együttműködésükkel, és ez tök jól sikerült is, csináltunk egy nagyon jó weblapot, új márkákra arra hoztunk létre koncepciókat, előre dolgoztunk elég sokat, és hála jó égnek nem kellett így senkitől elköszönnünk, sőt, új kollégákkal gazdagodtunk így a koronavírus alatt, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy most, hogy már lassan fél éve tudunk működni, ugye most megint témában van az, hogy nőnek az esetszámok, úgyhogy készülünk arra, hogy bármi meg is történhet, de az elmúlt fél évben nagyon, nagyon jó dolgokat tudtunk létrehozni, és mentálisan is föltöltöttünk, mert azért az eléggé lemerítette az embert, amikor egy évig csak a problémák jöttek be az ablakon azáltal, hogy ugye nem lehet rendezvényeket szervezni. Igyekeztünk akkor az ügynökségi munkáinkból fenntartani a céget, és ezekből kitermelni magunkat. Készen állunk rá, hogyha újabb ilyen időszak jön, de nem, nyilván nem ez a vágyálunk, hogy megint hónapokra be legyünk zárva, és ne szervezhessük azt, amit, vagy ne csinálsuk azt, amit igazán szeretünk.
Ügynökségi munkaként ugye brandépítéssel foglalkozzok. Hogyan képzeljük el, hogyan kell felépíteni egy brandet?
Nagyjából ez úgy néz ki, hogy van a partner, akinek vannak tervei, céljai, és ő nagyjából tisztában vele, hogy mit szeretne. Ez a szerencsésebbik eset. Ebben az esetben könnyű dolgozni, mert mi megmondjuk azt, hogy az adott célközönségeit milyen csatornákon, milyen üzenetekkel, milyen formában konkrétan, milyen platformokon, milyen videókkal, szövegekkel, stb. Úgy az általa kigondolt dolgot, mi azt a valóságban annak formát adunk. Vannak olyan partnerink is, viszont akik ezt nem nagyon tudják, csak azt tudják, hogy szeretnénk eladni. Na most velük egy kicsit nehezebb dolgozni, és velük nyilván sokkal időigényesebb számunkra is, mert helyettük is kell valamennyire gondolkoznunk. Sok esetben ebben nagyon jók tudunk lenni, és ezt szeretjük is csinálni, hogy valamit teljesen a nulláról fölépítünk. Úgyhogy nagyjából ügynökségként nagy vonalakban ez. Az elmúlt években, amire tényleg így büszkék vagyunk, és talán itt aktuális, hogy a Rádió Egyel, amilyen partnerséget kötöttünk, és ott amennyire együtt dolgozunk, ott mondjuk egy visszafogottabb szinten szólunk bele, nyilván a zenei részéről ők felelnek, de az arculatban, az online kommunikációban pedig mi rakjuk össze, és ott zeneileg is az elején elég erősen részt vettünk abban, hogy kialakuljon az, hogy kik azok a fellépők. De van egy olyan Baromfi feldolgozó üzem például, ami a partnerünk, neki csinálunk egy olyan márkát, 5 nyelven weboldalt, amire szeretnének európai szinten is jelen lenni, úgyhogy nagyon szerteágazó, igazából mindenhol az a lényeg, hogy a célközönséghez valahogy eljusson az ember, és ez nem olyan könnyű, mint ahogy sokszor hangzik, nem olyan könnyű beazonosítani, hogy kinek adunk el. Hatalmas nagy cégeknél, mi ugye nem vagyunk egy nagy cég, 7-8 éve alapultunk, tudom én 10-20 emberre tenném azt, akik az irodába így úgy megfordulnak valamilyen formában. Azért nekünk nincsenek meg azok a brutális piackutatásaink, amik a multiknak megvannak, de azt érezzük, hogy nincs is rá szükségünk, mert valahogy olyan partnerekkel dolgozunk, akiknek érezzük, hogy mit szeretnének, és viszonylag könnyen el tudunk jutni oda, ahova ők szeretnék.
Hogyha valaki médiával szeretne foglalkozni, hogyan tud beleszállni nálatok a brandépítésbe?
Igazából nálunk van egy nagyon jó ábránk erről, amiben a különböző lépcsőket mutatjuk be, ez leginkább így magunkban, vagy így berkeken belül, hogy mivel is foglalkozunk. Van majd 10 lépcső, mire most beszéljünk rendezvény szervezésről, mire kialakul egy rendezvény. Ez az ötlettől az összegzésig, az őtől az őig, ezt így szoktuk mondani. Ezekben a lépcsőkben mi keresünk olyan embereket is, akik globálisan az ötlettől az összegzésig jók. Mik vannak menet közben? Stratégiailag kialakítani az adott rendezvényeket, zenei lábat alá rakni, milyen fellépőkkel dolgozzunk, online kommunikáció, jegyértékesítés összefogása, az árképzéstől kezdve, szóval egy egész komplex dolog, a helyszíni előkészületek, helyszíni lebonyolítás. Szóval van egy olyan nagyon komplex dolog, aminek egy nagyon fontos pillére maga a kommunikáció, amiről itt beszélünk, és keresünk olyan embereket is, akik komplexen átfogják, meg átlátják ezt a dolgot, nyilván idővel megtanítjuk azokra a dolgokra, amik nincsenek, de nagyon-nagyon agilis embereket keresünk, nagyon tenni akaró, nagyon olyan embereket, akik nem elégszenek meg az átlagossal. Én tapasztaltam sokszor, hogy sok helyen elég az átlagos, sok helyen elég bemenni dolgozni. dolgozni, hazajönni, és ez jó tud lenni. Mi elsősorban olyan embereket keresünk, akik ennél többre vágynak, és nem elégszenek meg vele, és inkább beletesznek még egy-egy óra munkát valamibe, ami már inkább lehet, hogy kész is lenne, de egy fokkal jobbra csinálják. Ezeknek az embereknek meg is van nálunk az eredménye. A egyszerű, de bonyolult válasz a kérdésedre az, hogy attól, mert valaki itt médiát tanul, attól még lehet, hogy ő tök sok mindenben jó, és nem a diploma vagy nem a végzettség tesz valakit nagyon jóvá, az csak hozzátesz. És nyilván szükség van rá, és nagyon sok esetben nagyon jó az a tanulmány, amit hozzátesznek itt a fiatalok, akár itt ezen a képzésen, de az alapot, az nem ez adja meg. Az alap az, hogy valaki mennyire akar alkotni, mennyire akar létrehozni, mennyire agilis, mennyire töri az utat, mennyire vágyik nagy dolgokra, mennyire szeretne elérni a céljait. Ha ez megvan, és mellé van ez a jó képzés, amit itt el tudtak végezni, az egy nagyon jó egyveleg lehet, de mi először azt nézzük, hogy valakiben megvan az X, és utána nézzük, hogy ő vajon mit tanult, meg mi az, amihez ő jobban ért. Mert amúgy sok mindent meg lehet tanulni menet közben is, és ezt az X-et, ezt nem lehet megtanulni, hanem ezzel úgymond érkezni kell. A többit azt mi kihozzuk az emberből, és a többit, ilyen szakák specifikus dolgot, az pár hónap alatt megtanulják nálunk, és erre van programunk házon belül, hogy az embereket hogyan vonjuk be a különböző projektekbe, és mik azok a szintek, amiket meg lehet lépni. Azt mondom, hogy egy év alatt nagyon sok ember, aki arra jött, hogy kommunikációt csinál, azt lehet, hogy a egy évvel később 1000-1500 fős rendezvénynek a teljes körű lebonyolításában megtalálta magát, aminek a kommunikáció a sarokpontja, de sok-sok más dolgot is elvégzett. Szóval ez egy ilyen szép dolog, ez ami kis vállalkozásunknak a szépsége, és hogy tök rugalmas az a vállalkozás, amit mi csinálunk. Mi embereknek keresünk feladatot, általában nem feladatokra embert, és ez van, akinek előnyös, valakinek ez taszító, mert valaki jobban szereti azt, hogyha nagyon keretek közébe van rakva, és meg van mondva, hogy ezt kell csinálni. Mi ezt egy kicsit másképp kezeljük, és azt keressük, aki ebbe be tud illeszkedni, és ebbe jól érzi magát.
Ezt a programot kicsit ki tudnád fejteni, hogy hogyan tanítjátok be azokat, akik hozzátok mennek dolgozni?
Persze, tehát első körben, amikor van egy ilyen beszélgetés, nyilván megkeressük ezt az X-et, amiről beszéltem, ha ez megvan valakiben, akkor elbeszélgettünk vele arról, mennyi időt szeretne erre szánni, mibe tartja magát jónak, és hogy úgy melyik része érdekli annak, amit mi csinálunk. Hogyha itt be tudjuk azonosítani azokat a pontokat, akkor azokon a területeken vannak rutinos tagjaink, akik évek óta velünk mozognak, és ők tényleg nagyon-nagyon értenek az adott szakterülethez. Az ő irányításuk alatt első körben mondjuk csak szemlélik azt, hogy ez az illető hogy csinál végig egy projektet. A következő körben ők már részesei ennek a projektnek, és már ők is kommunikációban, vagy az adott részben, amiben ugye érdeklődnek, részt vesznek. És 2-3-4 ilyen alkalom után jön a mélyvíz, aztán hagy szóljon, kapnak egy-egy projektet, amiben meg tudják mutatni azt, hogy ők mennyire meg hogy tudták ezt átvenni és elsajátítani. Nyilván már ebben az időszakban végig fizetéssel rendelkeznek, nem hiszünk az ingyen munkában, minden munkának ára van, és szeretnénk, és azt gondolom, hogy korrekten is díjazzuk nagyon a kollégáinkat. Aki nagyon kimagaslóan dolgozik, az nagyon kimagaslóan tud keresni nálunk. Aki úgy beletesz egy kicsit, nyilván ő ezzel arányosan részesedik, úgyhogy tényleg akár nagyon kimagaslóan is lehet keresni, de mindez attól függ, hogy valaki így ebben az időszakban, amikor így elsajátítja a dolgokat, akkor mennyire agilisan, mennyire úgy áll hozzá, hogy veszi a feladatokat maga elé, és mennyire látjuk azt, hogy ő tényleg meg akarja mutatni. De mondom, van olyan kollégánk is, aki megcsinálja azt, amit nem elvállal, pont, kész, lehet tovább menni. De összességében mondom, azok az igazi előrevívői, azok miatt tudunk egy évben akár 1000 rendezvényt megszervezni. De van, amit nem teljes körülön szervezünk, szóval ez kicsit bonyolultabb, de 1000 rendezvényhez van közünk valamilyen formában, hogy a márkáink 1000 rendezvényen jelennek, meg inkább talán ez így a leghelytállóbb. Azért tudjuk ezt csinálni, mert nagyon jó kollégákkal dolgozunk, és azt látjuk, hogy ezen a piacon, amint tevékenykedünk, nagyon sokat tudunk még bővülni. Nem is feltétlenül más szervezők kárára, nem is célunk más asztaláról elvenni az ételt, hanem elsősorban az, hogy nagyon szükség van jó rendezvényekre, és látjuk, azt gondolom, hogy lehet még több, még más jellegű, még egyéb jó rendezvényeket szervezni, és ezt a növekedést akkor tudjuk elérni, hogyha ilyen agilis, meg jó kollégák csatlakoznak hozzánk.
Itt van előttem az ábra, amit mondtál a rendezvényszervezésről. Kicsit részletesebben belemeltünk abba, hogy hol milyen szakembereket kerestek.
Persze.
Például ugye az első lépésnek az ötletet mondtátok, ahhoz kikre van szükségetek?
A jó ötlet, szóval régen olvastam, és szerettem ezt a gondolatot, az 1% az egész projektnek. Tehát egy jó ötlet, rengeteg embernek van jó ötlete. Kivitelezni nagyon kevesen tudják. De a jó ötlet Ezen a területen akkor születik meg, ha az ember már jobban ért egy kicsit ahhoz, amit csinál, amikor átlátja a piacot, amikor tudja azt, hogy hol, mire van szükség. Na azt mondom, hogy az ötlet maga az egy-két éves rutin után tud megérkezni, de volt már rá példa, hogy valaki bejött az első asztalhoz, leült és elmondott egy olyan dolgot, amire azt mondtuk, hogy basszus, ezt csináljuk meg. És megcsináltuk, és zseniálisan jó lett, szóval nehéz igen ezt sablonizálni, de inkább azt mondom, jellemzőbben ez egy kicsit a rutinnal is van összefüggésben, hogy valaki látja azt, és akkor jön az ötlet. Az ötlet egy kipihent agyból tud legtöbbször jönni, nekem az a tapasztalatom, mármint inkább most akkor magamról beszélek. Nekem akkor vannak jó ötleteim, amikor van szabad kapacitás az agyamnak, amikor darálok. Nekem is volt olyan időszak, amikor szakdolgozatot írtam emellett, amit csináltam, ott azért nehezebb volt. Ott azért sokfele van darálódva az ember, nehezebb volt egy kicsit úgy nagyon kreatívnak lenni, de amikor meg kicsit több időt szán az ember magára, meg a gondolataira, akkor tud jönni az ötlet, és akkor nagyon ötletek tudnak.
Milyen ötletekre gondoljunk?
Ötlet itt például az egyik első koncepciónkat úgy hívták, hogy Elements Fesztivál. Arra gondoltam, hogy ez négy elem, ugye a központi elem, és a négy központi elem köré rendezvényeket csinálni. Tűz köré olyan rendezvényt, amikor tűzköpők vannak, amikor lángépek vannak, amik tényleg nagyon tűzszenketikus szikragépek. Víz köré olyan rendezvényeket szervezni, a szökőkút van a színpadra építve, stb. A föld köré olyan rendezvényeket építeni, ami színes pordobálós, és akkor inkább ott az a poros elem van. És a levegő szél köré pedig nem tudom, ilyen nagy zászlókat képzeltünk el, amikor össze-vissza engedeznek, és akkor így egy kommunikációba létrehozni ezt a négy tematikát, és nagyon jó, megfogható, nagyon jó, tehát kézzel fogható, megjelenik a rendezvényen, lehet róla beszélni. Ez egy nagyon újító dolog volt 2013-ban. Végül úgy döntöttünk, hogy csak a tűz és mindig a tűz-víz repülő jut ilyenkor az eszembe, de nyilván nem, hogy a tűz és a víz közé szervezzük meg ezeket a rendezvényeket, és éveken át ment ez az Elements Fesztivál, amit aztán jól ki is dolgoztunk, és ez például egy olyan ötlet, ami sok tízezer embert mozgatott meg az évek alatt, és nagyon-nagyon szerettük. De nyilván ötlet lehet az, hogy tematikus rendezvényt szervezünk, most van egy Tokió nevű rendezvénykoncepciónk, egy ilyen keleti vonalat viszünk be, kicsit zeneileg is a mai trendi zenékbe belevisszük, kicsit dekorációba is, kommunikációba. Szóval ilyen jellegű dolgokra gondolok, különböző olyan tematikákra, meg irányokra, amikből a cég rendezvényt tud csinálni és létre tud hozni.
A következőnek a stratégiai tervezést mondjátok, és utána jön a kreatív tervezés. Mi a különbségek között a kettő rész között?
Tök jó a kérdés. A stratégiai tervezésben számunkra nem is gondolnák az emberek, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk milyen dátumon van egy rendezvény. Különböző városokban, különböző klubokban különböző dátumok működnek. Vannak mondok valamit, azok a kieső dátumok, amik néha hétvégére esnek, mondjuk egy október 22-e. Október 22-én szinte mindig csinálunk rendezvényeket. Október 31-e. Mert másnap munkaszüneti nap még akkor is a hétköznap van. Ezeket a dátumokat, és nyilván rengeteg ilyen van, nem csak ezek a kieső napok, ezeket úgy kell összelogikázni, hogy az adott rendezvények ne zavarjanak össze a következő másik rendezvényben, ne kannibalizálják egymást, ne vegyen el a másiknak a vevőiből akár, vagy a vendégeiből. A fellépőket úgy kell összerakosgatni, a tematikákat úgy kell kialakítani, hogyha van az egyik héten egy fiatalosabb rendezvény egy adott városban, vagy egy adott klubban, akkor ott lehet, hogy egy elektronikus zenei az egyik heti, a következő mondjuk legyen egy latin reggaeton zenei. A harmadik héten legyen egy kicsit ilyen retrósabb, kicsit régiebb, nosztalgikusabb. Szóval hogy ezeket az egész országban azért sok száz, de akár inkább ezer rendezvényes nagyságrendnél, ezeket nagyon nehéz átlátni, és mondjuk a stratégiai tervezés szinten mondjuk csak páran vagyunk a cégben, akik ebben részt vesznek. Én amúgy személyesen pont abban kevésbé veszek részt, de nekem a társaim most már nem is csak ketten vagyunk, hanem mondjuk négyen, öten vagyunk, akik ebben részt veszünk ilyen vezetői szinten. Ők ebben rengeteg energiát mozgosítanak meg, hogy tényleg működjenek azok a rendezvények, amikkel dolgozunk. Én inkább abban jobban részt veszek, hogy pénzügyi modelleink, a staffunk, a személyzetünk megfelelő minőségű legyen, az irodai csapatunk megfelelő minőségű legyen, a ügynökségi munkáink, rendezvényeink arányai megfelelő kapacitásokhoz legyenek igazítva. Szóval ez is mind olyan stratégiai szintű tervezés, amiben egyelőre vezetőségi szinten veszünk részt, és a kreatív tervezés rátérve, ez pedig, igen, részben a kettő az nagyon összefügg egymással, pedig az, hogy nézzen ki az, hogyan csomagoljuk be azokat a dolgokat, amiket kitalálunk. Ebben nagyon sok nagyon jó kollégánk részt vesz már, és ők nagyon-nagyon jól be tudják csomagolni azokat a ötleteket, gondolatokat, amik a folyamat korábbi részében megszülettek.
Itt a marketingre gondoljuk a becsomagolás alatt?
Igen, itt elsősorban a marketingre kell gondolni. A marketing az amúgy egy ilyen neszesen mi fog meg jól dolog. Aki a marketingre gondol, az mindenki azt gondolja, hogy valaki ilyen fantasztikus kampányokba vesz részt, és szuper dolog. De ez nagyon sokszor arról szól, hogy milyen Facebook hirdetések működnek, nagyon sokszor arról szól, hogy milyen platformon, milyen kontentet kell gyártani. Szóval ez néha egy nagyon analitikus dolog tud lenni a marketing, és néha viszont egy ilyen iszonyatosan színes dolog, mint aminek mindenki elképzel, egy ilyen virágzó, csodálatos rét, vagy kert, vagy nem is tudom, minek mondjam. Igen, ennek a komplex dolga ez a kreatív.
A marketinghez van ilyen saját grafikai csapatotok, ahhoz ti képzitek ki az embereket, vagy úgy jönnek hozzátok, hogy már van grafikai tudásuk?
Van, aki alapvető grafikai tudással rendelkezik, tehát otthon önképzőben volt, vele úgy közösen fejlődünk, és egyre komplexebb feladatokat kap, de vannak kézgrafikusok, akikkel ugye együtt dolgozunk, és ők tényleg az ország legjobbjai ezen a területen. Van egy grafikusunk, aki például logónkat tervezte, ő nagyon nagy cégeknek is, most nem akarok direkt neveket mondani, de nagyon nagy cégeknek, akár profi foci kluboknak tervez teljes komplet arculatokat. Szóval a szakma legjobbjaival is dolgozunk együtt, és ez tök jó, mert arra mindig büszkék vagyunk, hogy úgy grafikailag úgy egybe kell lenni egy rendezvénynek, ugye szemet meg kell fognia, mert utána arra lehet építeni.
Utána jön az operatív szervezési rendezvénybe, ezzel mit értetek?
Mivel én főleg ezzel foglalkozom, én azt mondtam volna most írtam, hogy ez a 80%-a az egésznek, ez nem így van amúgy, mert kicsit magam felé húznak ezen, de az operatív szervezésben helyet foglal az, hogy offline, online jegyértékesítésben, tudom, ez egy következő pont is lesz, de hogy le kell gyártatni az offline jegyeket, hogy föl kell rakatni az online platformra, hogy meg kell állapodni a partnerekkel. Nagyon sokszor alvállalkozókkal dolgozunk, most pont a múlt héten kétszer is voltunk az Orient csarnokban, már mint egy-egy hét eltéréssel, a Vasút Történeti Parkban, és 10-15 alvállalkozóval dolgozunk együtt. Ruhatár, vendéglátás, food truck, mentős, színpadtechnika, takarítócég, stb. Biztonsági szolgálat, és mindegyikkel megállapodásokat kötni, fölmérni, hogy mire van szükség, azokat vegyük lebeszélni. Szóval ez a rendezvényszervezésnek egyfajta szíve, hogy tényleg létrehozni azt, hogy a jó emberek a jó közös célért együtt dolgozzanak az adott rendezvényen, és egy 3-4-5 ezer fős rendezvényen sokszor egy 100 ember is dolgozik azért most a vendéglátástól a portán át, hogy ott az emberek jól érezzék magukat, és az a legjobb, hogyha ez nem tűnik fel a vendégeknek. Mindent úgy kell csinálnunk, hogy neki föl se tűnjön, neki a legtermészetesebb dolog legyen, hogy gyorsan bejut, gyorsan megkapja az italát, tud enni, jó a zene, villognak a lámpák. Tehát, hogy ezek mind evidenciák, de mi ezért rengeteget dolgozunk, hogy ez evidencia is maradjon, mert a rossz az könnyebben föltűnik, mint a jó, és egy kicsi apró hiba is ezekbe belecsúszik, az probléma, és itt külön kiemelném azt, hogy mekkora nagy felelősségünk van, amikor sok ezer emberrel dolgozunk. Felelünk azért, hogy ők biztonságban ott legyenek, ebben sosincs kompromisszum. Olyan biztonsági, olyan tűzvédelmi, olyan menekülési terveket kell létrehozni, ez mind az operatív előkészületek része, amiben bármilyen esetben mindenki biztonságosan tud távozni. Aztán nyilván most nem kopogom le, mert a mikrofonunk lehet egy kicsit megőrülne, de ezt lekopogom, hogy erre nem volt eddig sor, és ne is legyen.
Hogyha az operatív szervezés része a jegyértékesítés, mert említek ki különt, mint állomást?
Végsősoron abból él a cégünk, abból tudjuk fönntartani a rendezvényeket, hogy jegyeket adunk el. Szóval nekünk a termék végsősoron valamilyen szinten az a jegy, ott realizálódik a cégünk bevétele, és erre nyilván, mint minden cégnek, nagyon nagy fókusz kell fordítanunk, hogy a bevételi oldalunk az a stabil és jó legyen, és azokat a rendezvényeket, amiket mi megálmodtunk, amik olykor sok millió, de nem ritkán több 10 millió forintos költségvetéssel rendelkeznek, azokra meg legyen a bevételi oldal is, mert bár nyilván minden vállalkozás profitorientált, de sose a profit volt az első helyen nekünk, hanem az, hogy jó dolgokat hozzunk létre, és ez hozza magával amúgy a profitot. De mégsősoron, igen, mint minden cégnek nagyon figyelni kell oda arra, kulcsfontosságú az, hogy a bevételi oldal, amiből a kollégáink fizetése, meg mindannyiunknak a fizetése létrejön, az rendben legyen, és ez maga a jegyértékesítésen keresztül realizálódik. Nyilván vannak egyéb kiegészítő dolgaink, mint a szponzoraink, akik minket szponzorálnak, de ők nagyon sok lehetőséget segítenek hozzá, de összességében, ja, körülbelül így ez a válaszom.
És hogyan lettél operatív szervező?
Én valamiért úgy alakultam, hogy én ilyen betegesen precíz ember vagyok, és ide az nagyon kell. Szóval ide nagyon-nagyon kell, hogy az ember az A-tól Z-ig átlásson valamit, és ha kell, álmatlan éjszakai legyenek azért, mert ő nem tudja, hogy hány kordon kell majd a rendezvényre, és most 10-zel több, vagy 10-zel kevesebb. Ezen sok múlhat. És ezek azok az evidens dolgok, amikben én azt gondolom, hogy én jó is vagyok, és azt gondolom, hogy én ezeket szeretem is csinálni, nem arról beszélek feltétlenül, amikor én nyitom, és én zárom a rendezvényt is, között 24 óra telik el, és 32 km gyaloglok, mert most pont ez történt vasárnap. Nyilván ez nagyon kimerítő, és nagyon fárasztó, és a végén az ember úgy jól meginna valamit, de hát amikor felelősség van, akkor ugye az ivás az a háttérbe szorul, meg a szórakozás, úgyhogy ilyenkor nyilván más a feladat, de én azt gondolom, hogy én ebbe valahogy megtaláltam magamat, ebbe sikerélményem van, és ezért is jó nálunk szerintem a csapatban, meg a vezetőségben a leosztás, mert társam Berti például kicsit másik részébe találta meg magát, ő viszont a létrehozásnak egy másik stádiumában nagyon jó, úgyhogy ez is egy tök jó tanulság annak, hogy ha jó emberek dolgoznak együtt, akkor ott meg lehet találni a feladatokat, és hogyha valaki ezt hallgatja, és azt gondolja, hogy ebben szívesen dolgozna, biztos vagyok benne, hogyha megvan benne a kellő power, akkor meg tudjuk találni neki, hogy milyen részben tud esetleg nálunk dolgozni.
Hogyan szereztek fellépőket?
Ez a szakma elég belterjesen, mi dolgozunk, ezt úgy értem, hogy van az országban 10-20 szereplő, ebből mondjuk van 3-4, aki nagyobb. Ebből vagyunk mi az egyik. Fellépők azok forognak ezek között az emberek között. Tehát fellépő alatt, itt gondolok, mi könnyű zenével foglalkozunk elsősorban, DJ-kkel sokszor, és olyan élőzenei fellépőkkel, akik ritkán dolgozunk viszonylag mi a top-top number vanokkal az országban. Ők megcsinálják maguknak a bulikat, most mondok, hogy Majkáék, őket én személyesen is nagyon szeretem, és őket mondjuk itt number vannak tartok ebben az országban. Ők megcsinálják maguknak a rendezvényeket, nincsen szükségük olyanokra, mint mi, akik ezt alájuk rakják. Viszont nekem ennél dolgoztunk velük is mondjuk 5 éve, akkor mégis adtunk nekik egy-két rendezvényt. Meg Curtis-szel mondjuk a mai napig dolgozunk együtt. De nyilván a fellépőknek a 95% az nem azon a szinten van, hogy ő magának meg is szervezi a bulit, meg el is tudja adni egyet. Mi ebből a szempontból nagyon jók vagyunk, és mondhatni bárki, aki a fiatalok hallgatnak, akit YouTube-on vagy bárhol elérnek, legyen ez DJ, legyen ez a könnyűzenei előadó, rapper, olyan ember, aki érdekel embereket, mi azokkal első között felvesszük a kapcsolatot, ahogy így bejön így a köztudatba az illető, és onnan együtt dolgozunk velük, van akivel majdhogy nem kizárólagosan, tehát vannak olyan fellépők, akiknek a buliai nagy részét mi adjuk, nyilván nem 100%-ot, de a nagy részét. Vannak olyan fellépők, mert is nagyon büszkék vagyunk, Jauri például a fiatalok számára egy top pár névben van benne, Ajkai Ádám. Velük például együtt kezdtünk el építkezni, amikor mi megalapultunk, ők is az elején voltak valamilyen szinten a karrierjüknek, és az évek alatt úgy nőttünk közepesen, hogy mind a kettőjük most már nagyon-nagyon vágyott név, és tök sokat fejlődtek. Szóval nem tudom, mennyire adtam választ a kérdésedre, de nagyjából így kell azt elképzelni, hogy van egy 50 olyan fellépő, aki szerintem érdekes az országban, mondjuk 20, nagyon 30 olyan, aki még mondjuk építkező félben van, és velük van bookingosunk, pont keresünk most bookingost esetleg, hogyha valakinek érdekes.
Akkor egy külön ember szokta felhívni nektek, és tartja a kapcsolatot?
Így van. Van egy-kettő ember, van, amikor több emberre van leosztva, kimivel foglalkozik, de igen, egy-egy emberünk van, aki velük tartja a kapcsolatot. Ez az ember részünkről, ez szoros kapcsolatban van a stratégiai kialakításban azokkal, akik tevékenykednek, és a különböző betervezett rendezvényekre ők rakják össze a line-upot, mikor ki, mennyi. Nyilván könnyű nagyon sok fellépőből nagyon sok vendéget csinálni, azt az egyensúlyt kell megtalálnunk, ami kitermelhető mennyiségű és áru fellépőből, jó minőségű rendezvény, szóval ezt az egyensúlyt, ezt kell megérezni és megtalálni.
Mennyire interaktálhatnak az előadókkal a csapatotok?
Vannak olyan fellépők, akikkel nagyon szoros a kapcsolatunk, például van 2-3 olyan srác is, akikkel együtt indultunk, ők is még vasalódeszkán zenéltek, mondjuk, amikor elkezdtük a közös munkát, és így egymást erősítve, meg egymásnak segítve, szinten már az ország top 5 lemezlovasába van egyikük, másikuk is. Velük például olyan a kapcsolat, hogy egy évben, amikor elmegyünk csapatépítő programokra, akkor ők velünk jönnek. Ők úgymond nem csak a személyes barátaink, de így a csapatunknak is a barátai, haverjai részt vesznek a videóforgatásainkon. Szóval van egy pár ember, akivel ilyen szinten nagyon-nagyon közeli és jó a viszony. Nyilván van egy csomó DJ, akivel viszont meg fellépő, meg most tudom, előadó, akikkel ilyen adunk egy évbe 20-30 dátumot, ezeket lebeszéljük, velük nem napi szintű úgymond a kapcsolat. Szóval ez is fellépője válogatja, de azt elmondhatjuk, hogy az összes fellépővel, aki Magyarországon most megmozgat valakit, kapcsolatban vagyunk, és a legnagyobb része az jó barátunk, és hogyha megkérjük, hogy egy videóforgatást jöjjenek el, vagy a csapatunknak tartsanak egy előadást, akkor jönnek, előadnak, és ez így tök jól működik.
Hogyan képzeljük el a helyszín megkeresését?
Ez úgy néz ki, hogy igazából az első években nyilván mi kerestük inkább a helyszíneket, és mi lobbiztuk be magunkat, hogy hagyhozzunk ide, hagyhozzunk oda a rendezvényeket. Most már mondjuk úgy, hogy még ismerünk az országban, akihez lehet rendezvényt vinni. Akár a nagy-nagy csarnokoktól, a debreceni Phoenix Arena, a győri Audi Arena, szóval ezek mind 5-8-10 ezer fős csarnokok, akár a 2-3-500 fős klubokig, amik akár egy kisebb városban vannak vidéken, akár Budapesten egy kisebb hely. Már őket ismerjük. Nyilván itt is ugyanúgy úgy működik ez az egész, hogy ez a szakma, ez egy viszonylag belterjes szakma, mindenki ismer már mindenkit. Sokszor már minket keresnek meg klubok, hogy vigyünk hozzájuk rendezvényeket, mert látják, hogy jó létszámot tudunk megmozgatni. Ja, nagyjából ez úgy néz ki, hogy igazából nem is megkeressük őket, hanem most meg kapcsolatban vagyunk velük már egy ideje is, és ezeket a kapcsolatokat építjük és visszük tovább.
Mindezek eredményeként hogy szoktak a rendezvények lebonyolulni?
Gyakorlatilag? Vagy hogy ilyen?
Gyakorlatilag.
Hát van egy, általában egy estfőnökünk, nevezzük így, aki lemegy és képviseli a márkánkat. Vele mennek le karszalagosok, mennek le olyan személyzet, ami van olyan rendezvény, amit egy 5 fős személyzettel bonyolítunk le, nyilván plusz porta, tehát biztonságőrök, plusz vendéglátás, plusz takarítók, de úgymond a cégünktől mondjuk 4-5 ember megy le, és ők bonyolítanak le egy rendezvényt, ezek kisebbek, de nem ritka az, hogy 25-30-40 emberrel is bonyolítunk le akár egy Holy Peace fesztivált, oda csak a mi csapatunkból, akár 30-40 ember is lemehet, és a ilyen terelőtől a tematikus bulinál a festegető, színes porárus, mondjuk a Holy Peace, ugye ez egy 10.000 fősre tervezett rendezvényünk, már sok éve van, most 10.000 főt szeretnénk majd létrehozni a Kincsen Parkban. Itt színes port dobálnak az emberek, tök jó, tök ilyen egyenlőség, az indiai hagyomány alapján teremtődött. Na itt például biztos, hogy 40 emberünk dolgozni fog a karszalagostól, a csipogtatóson át, a korellenőrzőkön keresztül, a VIP lista, VIP sorostól. Szóval ezeknek a sok embernek a együttes munkája, hogy ott a helyszínen minden rendben legyen.
Mi ez az összegzés?
Az összegzés az elsősorban arra gondolunk, hogy akár a partnerek felé, tehát onnantól egy rendezvény lement, tehát mondok, most vasárnap volt az Orient csarnokban rendezvényünk, onnantól, hogy ez lement, ennek nincs vége. Nyilván egy komoly pénzügyi összegzés van mögötte, alvállalkozók kifizetése, szponzorációs együttműködéseket, tehát teljesítési igazolásokat készítünk a szponzoroknak, képeket töltünk fel az internetre, nyilván a vendégek számára. Szóval van egy utókommunikációja a rendezvénynek, mind B2B, tehát a cégeink és más cégek között, mint a fogyasztók felé az interneten, meg az online térben. Szóval az összegzés az így a rendezvénynek az árása, és akkor onnan akkor van vége a rendezvénynek, amikor minden partner ki van fizetve, minden bevételünk úgymond megérkezett akár a szponzoroktól, akár egyéb forrásokból, és azt tudjuk mondani, hogy akkor kész van a pipa, és mindenki elégedett a rendezvénnyel.
Csak Magyarországon, vagy külföldön is rendeztek rendezvényeket?
95%-ban, de lehet, hogy 98%-ban Magyarországon szervezünk rendezvényeket, de 2019-ben vettünk részt egy pozsonyi rendezvénynek a szervezésében, Timi Trumpet fellépő, a világon a most a 9. azt hiszem legjobban rátált DJ. Vele együtt kezdtünk el építkezni, például Magyarországon rengetegszer lépett fel a rendezvényeinken, tulajdonképpen szinte csak nálunk lépett fel, meg a Balaton Soundon. Úgyhogy vele olyan jó a viszony, hogy mondjuk nézzük meg Pozsonyban, mit tudnánk alakítani. És akkor egy-két partnerrel összeállva részt vettünk egy pozsonyi rendezvénynek a megszervezésében. Iszonyat nagy kihívás volt, de nagyon jól sikerült, és ott a tavasz egyik legnagyobb elektronikus zenei rendezvényét megcsináltuk. Ezen felül Székelyföldön jelen vagyunk, ott is szervezgettünk rendezvényeket. Jövőben szeretnénk ezeket még majd jobban kiaknázni, de már elkezdtünk terjeszkedni. De amíg úgy vagyunk vele, hogy még a magyar piacot még lehet fejleszteni, addig elsősorban ide fókuszálunk, és ezek mind csak ilyen önmegvalósító próbálkozásaink, hogy úgy mondjam, hogy külhonba elmegyünk, és még ezt hallhatjuk, láthatjuk, hogy inkább a külföldön és a magyarra lakta területekre összpontosítunk, és nekik próbálunk szervezni rendezvényeket.
Akik rendezvényszervezéssel akarnak foglalkozni, de nem feltétlen nálatok, azoknak azt javasolnád, hogy Magyarországon vagy külföldön kezdjenek neki?
Érdekes dolog ez a rendezvényszervezés, ezt nehéz megfogalmazni, sok minden számít rendezvényszervezésnek, konferencia szervezéstől kezdve a gyállásbörz, ami például itt volt nálatok, az is rendezvényszervezés. Attól is függ, hogy ki melyik részében szeretne ennek részt venni. Én azt gondolom, hogy itthon nagyon jó gródeszkák vannak, és aki el szeretne menni külföldre, annak jó, hogyha itthon szerez rutin meg tapasztalatot. Nyilván itthon mindenki otthonosabb a saját anyanyelvén, mindenki jobban, komfortosabban tud tevékenykedni. És azt gondolom, hogy pont, hogy ezért egy alaptapasztalatot, még ha külföldön is képzeli el a jövőjét az ember, akkor itthon jó megszerezni. kivételt képez ez az ott, hogyha valaki mondjuk Erasmuson olyan jó kapcsolatokat tud összeszedni, ami mondjuk az adott országba vagy adott városba, ahol ő részt vett. De beszéltük, mindketten voltunk Erasmuson, és ez egy hatalmas élmény. Aki itt bele tud nyúlni valami olyanba, hogy na, akkor itt konkrét lehetősége van, az tök jó, hogyha egyből ott meg tudja kezdeni, hogy el tudja kezdeni megpróbálni. De én azt gondolom, hogy ez azért jó, hogyha itthonról indul ki, mert amúgy jó ez a szakma itthon is, és szerintem nagyon jó szakemberek vannak, akiktől sokat lehet tanulni.
Korábban mi ugye már találkoztunk, és akkor mondtad, hogy nincsenek nálatok ilyen gyakornoki munkalehetőség. Mm-hmm. Hogyan lehet mégis akkor hozzátok jelentkezni?
Már említettem, hogy a kisebb cégeknek előnye, hátránya, minden megvan. Előnye nagyon az, hogy rugalmasak vagyunk, tehát mi, hogyha valaki szeretne nálunk dolgozni, és látjuk benne a lehetőséget, akkor elbeszélgetünk vele, megnézzük azt, hogy ő miben szeretne kiteljesedni. És hogyha nálunk mi erre tudunk neki lehetőséget adni, akkor köré kialakítunk olyan lehetőségeket és egy olyan pozíciót, amiben ő jól érzi magát, legyen ez 2 óra, 4 óra, 8 óra, 1 nap, teljesen rugalmasak tudunk ebbe lenni. Mondom, ez a szépsége is az egésznek, hogy embereknek keresünk munkát, nem munkákra keresünk, vagy pozíciókra embereket. Talán az a legjobb, igen, hogyha a hello@vimgroup.hu e-mail címre valaki elküldi az önéletrajzát, leír egy pár mondatot magáról, mi minden esetben reagálunk, hogyha azt látjuk benne, hogy tényleg ő így a mi értékeinkkel hasonló módon működik, akkor fölkeressük. Van egy személyes beszélgetés, vagy velem, vagy társammal, vezetői szinten szoktunk beszélgetni az emberekkel, és hogyha közös nyelvet beszélünk, akkor tök rugalmasan szakmai gyakorlatra is lehet hozzánk jönni, olyan lehetőséget is tudunk adni. Tök rugalmasan kialakítjuk azokat a dolgokat, amikben az adott illető magára talál. Nem ritka az, hogy elindulunk valamiben, egy hónap után érzi az illető is, hogy hát ő nem ebben, de egy másik dolgot tapasztalt, látott, amiből jó, és egy hónap múlva átalakítjuk ezt az egész dolgot, szóval rugalmasak vagyunk mindenben. Egy dolgot várunk el, az, hogyha valaki elvállal valamit és belekezd valamiben, akkor azt oda is tegye magát, és végig is csinálja, és ne hagyjon ott minket. Ez az alap. De akiben ez megvan, ez a betyárbecsület, azzal jól szoktunk tudni együttműködni.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást, és sok sikert mindenkinek még a tanulmányaiban.
Nektek megköszönöm, hogy meghallgattatok. Amennyibe érdekelt titeket a rendezvényszervezés világa, én mindenképp javasolni tudom, hogy keressétek fel Mátét, akivel a mai epizódban nagyon részletesen végigmentünk az összes lépcsőfokján a rendezvényszervezésnek. Egyébként, ha ezeket a lépcsőfokokat szeretnétek látni ábrán is, akkor megtalálhatjátok a Vim Groupnak a saját honlapján. Remélem tetszett, amit hallottatok, és hamarosan már az általatok szervezett rendezvényen vehetek részt is. Keresetek magamnak interjú alanyokat. A médialókusok következő részében egy olyan szakterülettel fogunk foglalkozni, amiről mindenki szerintem csak azt hiszi, hogy nem más, mint állásinterjúztatás, pedig sokkal több van benne, ez nem más, mint a HR. Ehhez Léva és Zsuzsával, a Ringier Axel Springer HR menedzserével fogunk beszélgetni. Ha érdekel, van igaz-e az, amit az amerikai filmekben láthatunk, hogyha valakit rosszat csinál, akkor a HR-eshez küldik megdorgálásra, vagy hogy tényleg milyen szerteágazó feladatköre van egy HR-esnek, akkor hallgassátok meg a következő epizódunkat. Ez volt már a Médialógusok, én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.